Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Beszélgetés sorozatunk előző két adásában az eukarisztia és a test, illetve az eukarisztia és az elme a gondolatok kapcsolatával foglalkoztunk. Balázs atya, ennek az összetett témakörnek harmadik elemeként merülhet fel a kérdés, milyen kapcsolatban van az eukarisztia az emberi érzelmekkel, a szívvel.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sokszor kétféle csapdába tudunk beleesni a hitünk és az érzéseink kapcsolata szempontjából. Tulajdonképpen ez a két kísértés, ez két végletet jelent. Az egyik véglet, amikor azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a hitünk az nem érzéseknek a dolga, hanem egy döntésnek a dolga, a bizalmunknak a dolga, amely bizalmi döntést meghozunk, és kész. És bizonyos szempontból ez így igaz is, viszont akkor, hogyha csak ennyit teszünk, akkor az életünk, még a Krisztusba vetett hitünkkel együtt megélt életünk sem lesz teljes. A másik véglet az az, amikor minden csak az érzéseinkre vezetünk vissza. Hát most nincsen kedvem misére menni, hát most nincsen kedvem imádkozni, akkor ez biztos azért van, mert Isten nem is szeret. Hú, most nagyon kedvem van imádkozni, akkor Isten most nagyon szeret engem. És ilyenkor kiszolgáltatjuk magunkat az érzéseinknek. Az érzéseinknek nagyon fontos szerepe van az életünkben, viszont nagyon fontos, hogy nem az övék a fő szerep. Egyfajta jelzőrendszerről van szó, amelyek zsigeri szinten jelzik, hogy mi minden történik velünk, mi minden történik bennünk, és jó ezekre a jelzésekre odafigyelni, és jó, hogyha ezeket az érzéseket, mint jelzéseket figyelembe vesszük, és tudatosítjuk, és ebben a pillanatban tudjuk azt, hogy merre fele tudunk úgy tovább lépni, hogy tudjuk elmélyíteni, szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat Krisztussal, illetve tudjuk egyre hitelesebben megélni azokat a helyzeteket, amelyekben éppen benne vagyunk.
Mi a kapcsolat döntéseink és az érzelmeink között? Miként hathat erre a kapcsolatra Jézus jelenléte? És az érzelmeink vajon tartósabbá, álhatatosabbá válhatnak-e az eukarisztia által?
Kezdjük a végéről. Az érzéseinket nem tudjuk befolyásolni. Eldönthetem, hogy szeretnék jókedvű lenni, eldönthetem, hogy be akarom fejezni a félelmet például, eldönthetem azt, hogy egy veszteség után nem akarok gyászolni, de ettől még a gyásznak az érzése a veszteség után megmarad, és ettől még nem biztos, hogy ki fogok ugrani a bőrömből örömömben. Az érzések azt mutatják zsigeri szinten, hogy egy-egy helyzetben a testünk, az egész lényünk milyen irányba szeretne elindulni. Például akkor, amikor elveszítünk valakit vagy valamit, akkor a gyászban, mint érzésben megjelenik az, hogy szeretnénk legalább azt összeszedni, amink van. Szeretnénk valamilyen módon elsiratni, meggyászolni azt, amit elveszítettünk. És keressük azt, hogy hogyan tudjuk túlélni ezt a helyzetet. Akkor, amikor örülünk, és amikor tele vagyunk életerővel, amikor azt éljük meg, hogy kerek az életünk, akkor természetesen az van bennünk, hogy ezt szeretnénk továbbadni, szeretnénk konzerválni. Bár az érzéseinket nem tudjuk befolyásolni, nagyon fontos látnunk azt, hogy ezek kapcsolatban vannak döntéseinkkel, és jó, hogyha ezeket tudjuk úgy jellemezni, tudjuk úgy értelmezni, hogy közben Jézus jelenlétére is figyelünk. Nagyon izgalmas arra rálátni, hogy minden egyes érzés mögött általában meghúzódik egy-egy szükséglet. Hogy valami nagyon egyszerűt mondjak, akkor, hogyha azt érzem, hogy éhes vagyok, akkor van emögött az érzés mögött egy szükséglet, táplálékra van szükségem. És emellett, hogy egy-egy érzés mögött ott van egy-egy szükséglet, megtapasztaljuk azt is, hogy egy-egy érzéshez kapcsolódnak bizonyos értelmezések. Például érzem azt, hogy éhes vagyok, tudom azt, hogy ez azt jelenti, hogy táplálékra van szükségem, de tudom például azt is, hogy akkor, hogyha adott esetben böjti nap van, vagy eldöntöttem, hogy ma böjtölni fogok, akkor ezt úgy fogom értelmezni ezt a helyzetet, hogy igen, annak ellenére, hogy most a szervezetemnek valamennyi táplálékra lenne szüksége, egy más jó cél érdekében most nem fogok enni. Vagy értelmezhetem ezt úgy, hogy biztos azért vagyok éhes, mert eldöntöttem, hogy nem fogok enni. Nagyon érdekes, hogy rengeteg olyan értelmezésünk van, amik tulajdonképpen nem felelnek meg a valóságnak. Például megélek egyfajta szomorúságot, és ehhez a szomorúsághoz kapcsolódik egy magányos értelmezés. Azért vagyok most szomorú, mert engem senki sem szeret, mert Isten is biztos elhagyott. Akkor, hogyha tiszta elmével felülvizsgáljuk ezt az értelmezést, akkor általában rádöbbenünk arra, hogy ez tökéletesen hamis. Hiszen vannak olyan emberek, akiknek fontosak vagyunk, és Isten is szeret bennünket. Akkor is, hogyha ebből éppenséggel semmit sem érzünk. Szent Pál apostol azt írja a rómaiaknak, hogy újuljatok meg a világ értelmezésében, újuljatok meg a gondolkodás módotokban, és ez az a pont, ahol az érzéseinket értelmezzük, itt tudjuk megtenni azt, hogy megnézzük azt, hogy egy-egy érzéshez milyen értelmezés kapcsolódik, és itt tudjuk ezt az értelmezést felülírni. Igen, szomorú vagyok, de attól, hogy szomorú vagyok, attól még sokan szeretnek engem, Isten is szeret engem, és megköszönhetem Istennek, hogy köszönöm, Uram, hogy Te akkor is szeretsz, hogyha én szomorú vagyok. Ettől a szomorúságom nem feltétlenül fog elmúlni. Viszont egészen biztosak lehetünk abban, hogy így ez a szomorúság megnyit Jézus felé, és segít abban, hogy közelebb kerüljünk hozzá.
Tehát, ha jól értem, akkor ezt az érzelmi irányítottságot, illetve az érzelmeinket azt nem kikapcsolni, kiprogramozni kell, hanem inkább egy kicsit átprogramozni, felülírni.
Alapvetően az érzéseink jönnek és mennek. Az érzéseinket jó észrevenni, jó tudatosítani, jó megnézni, hogy milyen szükségletek vannak mögöttük. Fontos eldönteni, hogy egy-egy szükséglettel éppen most mit kezdek és mit sem. Nem biztos, hogy minden szükségletet azonnal ki kell elégíteni, amit éppenséggel az érzéseim hoznak. És utána meg kell néznünk, hogy milyen fajta értelmezések kapcsolódnak egy-egy érzéshez, és ez az, amit jó hitünk fényében, Jézus jelenlétében adott esetben átírni, úgyhogy az valóban megfeleljen a hitünknek.
Hajlamosabb-e a hívő ember az érzéseit inkább elnyomni bizonyos élethelyzetekben, és ha igen, akkor ez miből fakadhat, ez a fajta késztetés?
Sokszor ott van az a kísértés, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor, hogyha én hiszek Istenben, akkor minden rendben lesz, akkor nekem nincsen más dolgom, mint örülni, és ettől kezdve velem semmi rossz dolog nem történhet. És például ilyet is lehet hallani, hogy hát, akkor, hogyha valaki hisz az örök életben, és meghal egy szerettem, akkor tulajdonképpen örülnöm kell, hiszen ő belépett Istennek a mennyei dicsőségébe. Ez alapvetően igaz, hogy az illető adott esetben belépett az élet teljességébe a mennyországba, de ettől még ott van az a fajta veszteség, amit mi itt ezen a földön megélünk. És éppen ezért nagyon fontos lehet, hogy ezeket az érzéseinket tudatosítsuk. Pál apostol azt mondja, hogy a tesszalonikieknek, ahol bizonyos halálesetek előfordultak, hogy a feltámadásba vetett hit tanításával vigasztaljátok egymást, hogy ne úgy gyászoljatok, mint a többiek, akiknek nincsen meg ez a reményük. Elveszítettünk adott esetben valakit, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most nekünk csak örülnünk lenne szabad, hanem ez azt jelenti, hogy igen, fáj a veszteség, de tudjuk azt, hogy ez a veszteség, ez nem örökre szól. Hiszen akkor, amikor mi is befejezzük földi pályafutásunkat, akkor utána viszont láthatjuk egymást. És ennek a reménye az, ami a gyászunkat befolyásolja, és segít abban, hogy akkor a fennmaradó életünket ezen a földön tudjuk valóban Isten jelenlétében eltölteni. És tudjuk azt, hogy Jézus jelenlétében azok a szeretteink is ott vannak, akik már nem ezen a földön vannak. És pont ez az, ami segít bennünket abban, hogy meg tudjuk élni azt, hogy mennyire fáj, hogy most még sincsenek itt velünk. Ugyanúgy, mint amikor az történik, hogy valaki elutazik, egy kedves ismerősünk, és utána érezzük azt a hiányt, hogy milyen jó volt, amíg itt volt, milyen kár, hogy most nincs itt. Egy hasonló folyamattal van dolgunk. Megengedhetjük magunknak, hogy igen, hiányzik most ő, viszont ez a hiány nem azt jelenti, hogy akkor most összedől körülöttünk a világ, hanem segít abban, hogy felfedezzük azt a gazdagságot, amelyet Istenben megélünk.
Zárásként még egy utolsó kérdés. Sokszor halljuk manapság, főleg reklám és marketing fogások alapgondolataként azt az életmottót vagy felszólítást, hogy hallgass a szívedre. Miként viszonyulhat Jézus egy ilyen életmottóhoz, amennyiben itt vélhetően az emberi szívben rejlő, be nem teljesült vágyakról, azok betöltéséről van szó, és mit kínál ezekre a vágyakra az eukarisztia?
Hogyha itt az érzéseinknél maradunk, és nem megyünk el a vágyak világába, ami egy egészen más világ, bár nagyon közeli világ, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon fontos, hogy valóban meghalljuk azt, amit a szívünk mond, hogy meghalljuk az érzéseinket, hogy tudomásul vegyük az érzéseinket. Viszont nagyon jó azt is látni, hogy a Szentírásban a szív az elsősorban nem az érzéseknek a középpontja, hanem az egész személyiségnek a középpontja, elsősorban a döntéseknek a helye. És akkor, hogyha meghallgatjuk a szívünket, akkor jó rálátni, meghallani azt, hogy milyen érzések vannak bennünk, viszont az is fontos, hogy a döntéseinket annak fényében hozzuk meg, amit Jézus mond nekünk. Fontos, hogy halljuk azt, hogy mit mondanak az érzéseink, de ugyanilyen fontos az, hogy hallgassunk Krisztusra is. Az érzéseink elárulják, hogy mi van bennünk, akkor, hogyha Krisztusra hallgatunk, ő megmutatja azt, hogy hogyan tudunk tovább lépni. A kettő együtt tudja megmutatni azt, hogy merre felé vezet a következő lépés. És nagyon jó tudnunk, hogy az eukarisztiában Jézus beköltözik az életünkbe. Magunkhoz vehetjük őt. A táplálékunk lesz azért, hogy ez a két valóság, az érzéseink és az ő útmutatása, az ne két teljesen világ legyen, hanem tudjon egymással találkozni, és hogy ki tudják egészíteni egymást.
Köszönöm a beszélgetést Csernai Balázs atyának, hallgatóinknak további áldott vasárnapot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Hírek.
Ferenc pápa kiterjeszti a keleti katolikus pátriárkák joghatóságát.